örömmel fordulok feléd. Gondolatok párkapcsolatról, házasságról, családról, életvezetésről. A Sönstáti Családmozgalom műsora következik.
Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a mikrofonnál.
Kovács Katalin
és Kovács László. Önök az Erdélyi Sönstadt Családmozgalom Örömmel fordulok felé című műsor 12. adását hallják.
A kedves hallgatók már megszokhatták, hogy műsorainkat egy kis visszatekintéssel kezdjük. Múlt adásunk alkalmával bemutattuk önöknek azt, hogy mennyire fontos intézmény Isten számára a család. Hiszen a saját fiát Jézust ide közénk családba küldte. Egy befogadó, szerető kis közösségbe.
Második gondolatunk a témaválasztással kapcsolatban az volt, hogy milyen fontos lenne, hogy Isten ismeretben képezzük magunkat. Gondoltunk itt arra, hogy személyes felelősségünk is, hogy ne maradjunk meg kis hittanos teológiai ismereteinknél, hanem fogalmazzuk meg kérdéseinket, keressünk válaszokat, és amint az elmúlt adás is mutatta, kérdéseinkre kapunk válaszokat.
Ezzel a kettős céllal választottuk két héttel ezelőtt a Szív Jezsuita magazin 2020. decemberi számában megjelent cikket. A cikkírója Dejkis Virág volt, a címe pedig Ragyogjon a karácsonyi történet. A cikk kihangsúlyozta, hogy örömöt és egységet hozott a világba Jézus már a születése pillanatában.
Jézus közénk született, szerető közösségbe, meleg, barátságos otthonba, ezzel is hangsúlyozva azt, hogy mennyire fontos a család szerepe. Nem egy félreeső istállóba kellett Mária és József meghúzza magát, hanem egy szerető család befogadó szeretete vette körül a születése pillanatában. A befogadó szeretet fontosságát hangsúlyozta a cikk. Azt, hogy mennyire fontos, hogy ez legyen a középpontban. És ezt a befogadó szeretetet van alkalmunk gyakorolni a családunkban is.
És kedves hallgatók, ha felkeltettük az érdeklődésüket, akkor a rádió archívumában visszahallgatható, illetve letölthető az előző adásunk is.
Mivel így az ünnepek elmúltával visszazökkenünk a szürke hétköznapokban, és talán a lazítás után nehéz visszarázódni a mindennapi feladatok közé, az erőfeszítéseink, a nehézségeink még nagyobb áldozatnak tűnhetnek.
Ma egy olyan házaspár előadását hoztuk el önöknek, akik a magyarországi családmozgalomban vezető szerepet töltöttek be. Gál, Laci és Szilvi írása a 2019-es családnapok alkalmából kiadott füzetben jelent meg. Az előadásban ismét elhangzik sönstatti lelkiségünk három fontos eleme. A kegyelmi tőke, a korsó és a szentély. Lássuk, mit jelentenek ezek.
A kegyelmi tőke a szeretet tőkéje. Az egyik hordozza a másikat Krisztusban. Hordozzuk egymást. Kenteni Katya ezt modern szóval kegyelmi tőkének nevezi. Hasonló eset az iparból, amikor azt mondják, hogy a cég tulajdonképpeni tőkéjét a munkatársak alkotják. Tehát Isten előtt hivatkozunk egymásra, hordozzuk egymást, hagyjuk, hogy hordozzanak bennünket. És azt, amit egymásért teszünk, így nevezzük. Hozzájárulás a kegyelmi tőkéhez.
A korsó. Felírjuk egy cédulára a hozzájárulásainkat a kegyelmi tőkéhez. Az egymásért való imáinkat és áldozatainkat, és bedobjuk a korsóba. És hozzá kapcsoljuk kéréseinket, adunk és kapunk. Mindig, amikor nehéz a munka, vagy fáj valami, vagy veszekszem valakivel, és természetesen ő a hibás, akkor a szűzanyának adok valamit a kegyelmi tőkébe, és gyakorlatilag ezt mondom magamnak. Valakinek szüksége van rám.
Végül pedig a házi szentély. A Schönstatti lelkiség alapító atya, Kentenik atya házi szentély létesítésére buzdította a családokat. Legyen egy hely a lakásban, ami fizikailag jelzi a családtagok számára Jézus és a szűzanya jelenlétét. Itt zajlanak a családi imák. Kitehetjük kedves feszületünket, ikonunkat, kegyképeinket egy asztalra vagy egy polcra.
Az előadás előtt szeretnénk újra kiemelni a kedves hallgatóknak, hogy amit megosztunk, az egy lelki és szellemi svédasztal. Arra biztatunk mindenkit, hogy arról azt és annyit vegyen, amennyi neki tetszik, amennyi a lelki fejlődését szolgálja, illetve amennyi megérintette őt.
Akkor tehát következik Gál László és Szilvia gondolatai a Korsóba tett áldozataink címmel. Istennek semmi sem lehetetlen. Isten gondot visel ránk. A gondviselés azt jelenti, hogy amerre Isten vezet, arra valóban mehetünk. De akarunk-e Isten vezetésére hallgatva élni?
A mai ember mindent szeretne a kezében tartani. A munkahelyét, egészségét, az emberi kapcsolatait, a házasságát, a gyermekei nevelését, a világ sorsát és jövőjét. Szeretné bebiztosítani magát minden eshetőségre. Az ilyen emberi gondolkodásra alapoznak a biztosítók, ám a pénz nem tudja kezelni a szenvedést. Amikor kicsúszik az ember kezéből az irányítás, szívében kicsivé, bizonytalanná és gyámoltalanná válik. Ekkor két irányba indulhat. Vagy összetörik az élete, vagy Istenhez fordul. Miért engedi meg ezt Isten? Talán mert szét akarja törni a mai ember büszkeségét, mert meg akarja hajlítani a mai ember büszke nyakát, hogy aztán merje rászánni magát egy halálugrásra, Isten szívébe, akaratába, karjaiba.
A modern ember nagyon büszke. Kentenik atya azt mondta, gondviselés? Az valami ismeretlen, csak a vak természeti törvény létezik. Mi dolgozunk, mi alkotunk, és ha készen vagyunk, azt mondjuk rá, gondviselés. Mindent mi magunk vittünk végbe. Isten? A személyes Istenbe vetett hitet haszontalan koloncként elvetettük. Ha esetleg mégis hiszünk egy személyes felsőbb lényben, akkor ez az Isten számunkra csak a teremtő, de már nem a gondviselő. Mit csináljuk a történelmet? Istent kiiktattuk. Az imának nincs többé helye. A mai embernek nincs szüksége Jézusra, így megváltóra sem, mert a mai ember magát szeretné megváltani. Eddig az idézet.
Ezért azt hisszük, hogy tökéletesnek kell lennünk. Azonban gyakran nem tudjuk megbocsátani magunknak a hibáinkat, és így nem találunk oda Istenhez. Szívesebben vitatkozunk Istenről, ahelyett, hogy vele beszélgetnénk. Míg vitatkozunk róla, és úgy érezzük, hogy igazunk van, addig mi tűnünk a nagyobbnak. De ha Istennel találkozunk, akkor már ő a nagy, mi pedig kicsikék vagyunk. Talán könnyű ezt így kimondani, de átélni nem könnyű. Isten azt szeretné, hogy ez a viszony beépüljön az életérzésünkbe, és ezért gyakran kérjünk tőle valamit. Kentenik atya buzdította az embereket, hogy hívják meg a szűzanyát az otthonaikba, hogy ő gondoskodjon gyermekeikről, ő gondoskodjon a megélhetésükről, ő gondoskodjon az egészségükről, a házastársi kapcsolatukról. Azért, hogy minden problémánkkal, szükségletünkkel hozzámenjünk és örömmel forduljunk felé.
A házi szentélyünk az a hely, ahol ott van a szűzanya képe, és mindketten ott ülünk naponta néhány percig. Kipihenjük magunkat nála és egymásnál. Minden nap csak egy negyed órát, és így lassan mindennapi szokássá válik, hogy Istennel csendességben időt töltünk. Ez erőt ad ahhoz, hogy örömmel forduljunk egymáshoz, gyermekeinkhez és másokhoz.
A szűzanya azt mondja nekünk, a tied vagyok, de azt szeretném, hogy növekedj. A tied vagyok, ajándékozz nekem valamit a korsóba, ajándékozz valamit a kegyelmi tőkébe, szüksége van rád a többiekért. Az önként vállalt áldozataink, önátadásunk és imáink által természetfeletti kegyelmeket tudunk kieszközölni fele barátaink számára. Megtesszük azt a keveset, amit tudunk. Ez nem sok, de tesszük.
Egy asszonynak a munkahelyén sok belső küzdelme volt, ezért bevitt az irodájába egy szűzanyaképet. Elhelyezte a fiókjába, és ha nehézségek, konfliktusok érték, akkor kihúzta a fiókot, ránézett a szűzanya képére, és egy fohásszal a kegyelmi tőkébe tette szívének gondját. Így jött létre az irodai fiók szentély.
Rövid zenei szünet után folytatjuk műsorunkat. Önök az Örömmel fordulok feléd erdélyi Sönstadt családmozgalom műsorát hallgatják. A korsóba tett áldozatainkról gondolkodunk együtt.
Életünket átszövik a nehézségek. A nehézségek természetesek. Mindig van valami apróság, ami zavart kelt. Gyakran megtapasztalható nagy boldogság, de ezzel együtt a bizonytalanság, a csalódás, a kisítőség is, és ilyenkor nehézzé válik a szeretet. Mi, akik több éve házasságban élünk, ezt jól tudjuk. A fájdalom hozzátartozik az élethez, de nem akadályozza a szeretetet. Nem lehet csak addig szeretni, amíg kényelmes. A szeretet akkor lép túl saját magán, mikor mindent odaad tartalékolás nélkül, mondja Ferenc pápa.
Néha kamasz gyermekünk mélyen megbánt bennünket hanghordozásával, viselkedésével vagy életstílusával. Mégis tovább szeretjük őt. Ugyanígy teszünk másokkal is. Minden nehézség jó lehetőség arra, hogy fejlődjön a személyiségünk. Minél nagyobb a nehézség, annál inkább képes lelki izmaink erősítésére. Az, ami a szemünk láttára történik, közel sem olyan fontos, mint ami bennünk megy végbe, hiszen a körülmények ideiglenesek, a lelkünk viszont örök. Lelki előrehaladásunkat csak a szeretetünk növekedése hozza. Feladatunk, hogy önmagunktól elforduljunk, és azt keressük, mi jó van a másik emberben, a társunkban, a gyermekeinkben. Örömmel forduljunk egymás és mások felé. Így tanulunk szeretni.
Kentenik atya minden apróságnak örült, mint egy gyermek. Ahhoz, hogy ezt elérjük, így tanít minket. Fel kell számolnunk a magától értetődőségeket. mindig felfedezőknek kell lennünk, mint a gyermek. Örülni az ajándékoknak, és örömmel felfedezni nap mint nap, hogy mit tett értem a társam. Feladatunk naponta észrevenni, hogy mennyi szép ajándékot kaptunk a Jóistentől, és hálás szívvel köszönetet mondunk ezekért. Így tudunk örömmel fordulni Istenhez és másokhoz is. Szép, ha a férj a feleségének megköszöni a frissen vasalt ingeket, vagy a feleség hálás férjének a falból lógó konnektor megjavításáért, mondja Tilman atya. De persze ez nem mindig sikerül, ha csak saját magunk körül keringünk, és ezért a társunkat a saját kívánságainkhoz mérjük. Olyanok vagyunk, mint az a gyermek, aki sír, mert ajándékba labdát kapott, és nem autót.
Az tehát a feladatunk, hogy a mennyei atyára tekintsünk, és felfedezzük, hogy ajándékba kaptuk tőle a társunkat, akivel örömet akar szerezni számunkra. Aztán ezt a belső magatartást kiterjesztjük az egész életünkre, vagyis mindenre. A gyerekeket, a barátokat, az otthonunkat, mindent Isten ajándékának tekintünk. Egy sörstatti család gyakran az életet szépnek éli meg. Tudja a mi atyánk, hogy mi a jó nekünk. De éretté akar nevelni bennünket, és ezért időnként nehézség támad köztünk. Ilyenkor is arra gondolunk, hogy a társunk mögött ott van a jó Isten. Ez nagyon nehéz, mert magam körül keringek. De ha mégis sikerült, akkor létrejön bennem a szomorúság mellett egy mosoly is. A Szentlélekből való élet feloldja a feszültségeket. Fellazulunk, mosolygunk. Aki mosolyog, az nem visel háborút. Kicsit mosolygunk a saját butaságunkon, a másik butaságán.
Köszöntjük ismét a kedves hallgatókat, a mai adásunkban arra törekszünk, hogy megtaláljuk áldozataink értelmét, azt, hogy hogyan tudunk a nehézségeinket áldássá alakítani.
A házasságban gyakran bocsánatot kell kérnünk egymástól, és meg kell bocsátanunk. Ez kezdetben egyszerű, és akkor válik igazán nehézzé, ha még évek múlva is mindig ugyanazért kell megbocsátani és bocsánatot kérni. De van ebben valami szép is, mert megmutatkozik, hogy a szeretetünk irgalmas.
Szűzanyánk azt szeretné, ha megsebzett szívvel is tudnánk szeretni. Ez nem lehetetlen. Szenvedünk a társunk miatt, és mégis szeretjük őt. A házasság folytonos megbocsátás, és ez visz minket előbbre a szeretetben. Nehéz, de felajánlhatjuk a szűzanyának a korsóba. Megkérjük, hogy jöjjön el otthonunkba, éljen velünk, áldja meg a házunkat és családunkat. A házasságunk a szeretet térsége, a házi szentély a kiengesztelődés helyszíne. Innen kapunk erőt ahhoz, hogy ismét örömmel forduljunk egymáshoz.
akkor is elfogadjuk egymást, amikor hibázunk. Szép, ha minden este irgalmas szeretettel megbocsátunk egymásnak. Nem számít, hogy én bántotta meg a társamat, vagy ő bántott meg engem. Nem kell várnom, hogy a másik lépjen. Kezdeményezhetek én is. Elfogadlak, még ha bántottál is. Vannak házaspárok, akik a kiengesztelődést a mi atyánk elimádkozásához kötik.
Az is jó lehet, ha időnként levelet írunk a társunknak, melyben bocsánatot kérünk, vagy csak egyszerűen kifejezzük, hogy milyen nagyra értékeljük őt. Mások, ha békülni szeretnének, apró jelet adnak egymásnak, például egy halacskát, amikor az egyik fél békülni akar, egy műanyag halacskát helyez el a hűtőszekrénybe. A társa, amikor kinyitja a hűtőt, meglátja a halat, már mindent tud, mert ez egy titkos jel közöttük, melynek jelentése, legyünk újból jóban. Ismét örömmel fordulunk egymás felé. Az otthonunkban elhelyezett házi szentélyünk a mi nagy erőforrásunk. A szűzanya mindent erősen a kezében tart.
A keresztnek fontos értelme van az életünkben. Amikor valami nehézséggel kell szembenéznünk, ne azt kérdezzük, miért én, hanem azt, mit szeretnél tanítani nekem, Istenem. A kereszt, a szenvedés, a váltóállítás ideje. Például egy munkahelyi elbocsátás a kétségbeesés szélére sodorhat egy családfőt. De visszatekintve megláthatjuk Isten vezetését, ahogy állította életünk váltóját. Így egy szabadabb, kötetlenebb, örömtelibb munka előtt nyílhat meg az ajtó, amellyel jobban tudjuk Isten ügyét is szolgálni.
A nehéz helyzeteket a szűzanyának ajándékozzuk a korsóba. Kérjük őt, hogy tanítson meg bennünket, hogy minden nap rá tudjuk bízni mennyei atyánkra a gondjainkat, és ne aggodalmaskodjunk. Ha nehézségünk van, akkor könnyen elkezdünk aggódni. Az aggodalmaskodás egy figyelmeztető lámpa, amely jelzi, hogy Istent kissé félreállítottuk. Amint visszaállítjuk őt életünk középpontjába, újra békességünk lesz. Kentenik atya mondja, legnagyobb gondunk az legyen, hogy végtelenül gondtalanok legyünk. Aggodalmainkat, gondjainkat egy papírra jegyezve a házi szentélyünkben lévő korsóba helyezhetjük, így gyarapítva a kegyelmi tőkét mások számára.
Fontos, hogy figyelmünket Isten tervére, és ne a fájdalomra vagy a nehézségre szegezzük. Corrie ten Boom, aki sokat szenvedett egy náci haláltáborban, így ír a figyelem erejéről. Ha a világra figyelsz, kétségbe esel. Ha magadra figyelsz, depressziós leszel. Ha Krisztusra figyelsz, megnyugszol. Az érzéseinket nagy mértékben meghatározza, hogy mire figyelünk.
Bízzunk Isten hatalmában, kegyelmeiben és ígéreteiben. Tilman atya mondja, a korsóval való élet a szentélyben egy lelki út. Nehézségünk van, csodáért imádkozunk és áldozatokat hozunk. Akkor vagy megtörténik a csoda, vagy bennünk változik meg a problémához való hozzáállás, átalakulunk. Ha a szűzanya szól az érdekünkben, a korsónkban lévő víz borrá változik. Ahogy eddig is tettük, most is szeretnénk kiemelni néhány gondolatot az elhangzottakból, és hát megint csak azok lesznek ezek a gondolatok, amik bennünket leginkább megérintettek.
Az első, ami szíven ütött bennünket, az az, amit amúgy tudunk, hogy Isten azt szeretné, hogy gyakran kérjünk tőle valamit, azt, hogy hívjuk meg a szűzanyát az otthonainkba, hogy ő gondoskodjon rólunk. Olyan sokat beszélünk a Jóistenről és a szűzanyáról, de vajon meghívjuk-e a mindennapi életünkben tudatosan, hogy itt vagy, velem vagy állandóan? Azt is jelenti ez, hogy sokkal jobban be kell vonnunk Istent és a szűzanyát a mindennapi életünkbe, a nehézségeinkbe. Választásnál figyelnünk kell az apró jelzésekre. Fontos azt tudatosítanunk, hogy nekünk meg kell mindent tennünk, ami a mi feladatunk. Isten nem fogja megtenni a ránk eső részt. Azt nekünk kell megtennünk 100%-osan. Mindig szoktam mondani, hogy a természet feletti mindig a természetesre épül, és ezt a kollégáim már tudják. Viszont Isten válasza is az eseményekből, az apró pici jelzésekből fog kiderülni. Csak figyelnünk kell.
Aztán érdekes gondolat volt az, amit Ferenc pápától idézett az író, hogy nem lehet csak addig szeretni, ameddig kényelmes. A szeretet akkor lép túl saját magán, amikor mindent odaad tartalékolás nélkül. Azt hiszem, mindannyiunknak be kell véssük ezeket a szavakat a lelkünkbe, a gondolkodásunkba, mert hogy nagyon sok válás, család szétforgácsolódása ered abból, hogy mindig a kényelmeset, a könnyűt, vagy hát egyszerűen csak saját magunkat keressük. Nekünk sokszor mondták azt a ilyen csoporttalálkozók alkalmával, hogy el kell fogadjunk 20 bogarat a társunktól, tehát 20 kicsi kis szokását, amivel nem feltétlenül értünk együtt. Ezek olyan kis bogarak, amiktől néha úgy érezzük magunkat, mintha egy ilyen terráriumban élnénk. Vagy például meg kell tanulni megölelni a kaktuszt. Gondoljunk csak kamasz gyermekeinkre, akiknek már esetleg a gyerekeik abba a korba cseperedtek. Milyen nehéz elfogadni néha az ő beszólásaikat, viselkedésüket. Ez igazán nem könnyű, edzhetünk rajtuk.
A következő gondolat, ami szintén nagyon nehéz, hát akár a mi házasságunkban is, hogy a házasságban gyakran bocsánatot kell kérjünk egymástól, és meg kell bocsátanunk. Nagyon nehezen kér nagyon sok ismerős házaspár is, mi is bocsánatot, és szeretjük felhánytorgatni még az idő múlásával is az egymás hibáit. Viszont a házasságunk, a családunk a kiengesztelődés és a megbocsátás helyszínévé kell váljon. Mindig tudatosítanunk kell magunkban, hogy a házastársunk egy ajándék Istentől. Mindig tudatosítanunk kell magunkban azt, hogy én sem vagyok tökéletes, és bizony kibírhatatlan vagyok nagyon sokszor. És ahogy Laci az előbb mondta, bizony mi is lehetünk kaktuszok, a férjek vagy a feleségek, és hányszor megölelik ők is a kaktuszt. Tehát a bocsánatkérés nagyon-nagyon fontos.
Aztán az is egy érzékeny gondolat, hogy ugye a keresztnek fontos értelme van az életünkbe. Ne azt kérdezzük, miért én, hanem azt, hogy mit szeretnél tanítani nekem, Istenem. Isten szeretjük, de nem szeretjük elfogadni a kereszteket. És nagyon nehezen is éljük meg a megpróbáltatásokat, főleg addig, ameddig benne vagyunk. De hogyha visszanézünk egy nehézségre, egy fájdalomra, akkor sokszor a távolból rájöhetünk, hogy mind-mind épülésünket, lelki fejlődésünket szolgálta. És végezetül én még kiemeltem egy gondolatot, ami Kentenik atyától volt egy idézet, és azt mondja, hogy legnagyobb gondunk az legyen, hogy végtelenül gondtalanok legyünk. azt hiszem, hogy ezen a soron érdemes elmélkedni és a gondviselés értelméről gondolkodni.
Minden adásban elmondjuk, így most sem maradhat ki, hogy műsorunk legfontosabb célkitűzése, hogy otthonainkban újra meghonosítsa a házastársi beszélgetés kultúráját. Biztos már kívülről tudják, hogy ez az a fajta beszélgetés, ami rólad és rólam szól. A kapcsolatunkról, a házasságunkról, rólunk. Nem a holnapi vagy jövő heti teendőkről, vagy arról, hogy a gyerekeket például kivigye el majd február 8-ától iskolába.
Ha ez a beszélgetés nehezen indulna, akkor javasolnánk hozzá néhány témát. Például lehetne arról beszélni, hogy kit mi érintett meg, ki mit vett le a svéd asztalról. Tudok-e bocsánatot kérni a házastársamtól, gyerekeimtől? Vagy hogy érdemes visszanézni azokra a nehézségekre, amiken esetleg már túl vagyunk, és elelmélkedni azon, hogy áldássá vált-e ez életünkben az idő múlásával.
És ismét kérnénk és buzdítanánk a kedves hallgatókat arra, hogy írják meg nekünk véleményeiket, észrevételeiket a család@mariaradio.ro ékezetek nélkül írva természetesen e-mail címre. Nagyon fontos ez nekünk, és nagyon szoktunk örülni a visszajelzéseknek, ha akár csak egy mondat, vagy egy bővített mondat, hisz ebből tudjuk, hogy kapnak jó gondolatokat is a kedves hallgatók, tehát buzdítjuk önöket, írjanak nekünk bátran a család@mariaradio.ro e-mail címre.
És szinte is szokás szerint búcsúzóul még egy gondolat Tilman atyától. Minden nap új házastársunk van, mert ma más, mint tegnap volt. Nem nevelni akarlak, hanem szeretni.
És hát mivel elszaladt az időnk, nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjük megtisztelő figyelmüket, és elmondjuk, hogy a műsort visszahallgathatják a Mária Rádió archívumából. Jó beszélgetést és szép estét kívánva búcsúzik önöktől Kovács Katalin
és Kovács László.
Mária Rádió.